Üdvözlünk az Átlinkelve podcast hallgatói között. Ebben a sorozatunkban netes csalásokat, IT betöréseket, az internet sötét oldalán megtörtént eseteket dolgozunk fel. Közérthetően nem csak informatikusoknak. A mai történetünk főszereplője egy átlagon felüli intelligenciával rendelkező Darknet kereskedő Sam Bent, vagy Killeb, ahogy két évig hívták a Darkneten, vagy 121.89.082, ahogy majdnem 5 évig hívták, egy szövetségi börtönben. Az epizód első részében megbeszéljük, hogyan épített fel egy kifejezetten okos IT szakember egy netes drogkereskedést helyenként zseniálisba hajló védelmi intézkedésekkel, a műsor második feléből pedig kiderül, hogyan kapták el mégis. Sziasztok, újra itt, újra Petivel.
Sziasztok.
Nem tudom, te hogy vagy veled, de nekem ezek a bűnöző sztorik gyakran beindítják a fantáziámat, és elképzelem, hogy én hogy csinálnám. Persze sosem lennék rá képes, mert engem a számegyenes másik végén kell elképzelni, olyan kényszeres szabálybetartó vagyok, vagy nem tudom, legalábbis nem egy Don Corleone típusra val, hogy állandóan túlfizetésem van a NAV-nál, szándékosan just in case, ha valamit elfelejtenék.
Igen, messziről indulnál a bűnözői karrierre.
Meglehetősen messziről indulnék. Meg persze van ez a prekoncepcióm is egyébként, hogy a bűnözők nagy része azért mégiscsak ilyen buta, meg hogy bezzek, ha én fognék ilyenbe, akkor akár átlagos képességekkel is nagyobb eséllyel úsznám meg a dolgot. Mert legtöbbször tényleg annyira égbe kiáltóan ostoba dolgokkal buknak meg, hogy ez tragikomikus. Na és ebből a szempontból igazán pompás szerintem a mostani történet, mert minél többet tudtam meg arról, hogy hogyan működött Sam, annál nyilvánvalóbb volt, hogy egy hozzáértő, intelligens ember, és én is pontosan így csináltam volna, sőt, számos olyan óvintézkedést tett, ami nem tudom, hogy nekem mennyi időbe telt volna, hogy kitaláljam, ha egyáltalán valaha eszembe jut. Nem akarok előre szaladni, de szerintem nem sok olyan bűnöző van, akinek átgondolt incident response policy-e van, mint a multicégeknek. Magyarul Sam-nek nem csak az volt tökéletesen kidolgozva, hogyan áruljon illegális cuccokat, hanem az is, hogy mit kell tenni, ha A vagy B vagy C módon bukna le, és ilyenkor hogy csökkentse vagy lehetetlenítse teljesen az adott lépéssel az elítélését. De kezdjük az elején, hogy jut valaki odáig, hogy átlagos emberként darknetes kereskedésbe fogjon.
Kezdeti időszakban, még a 20-as éveiben Vermont államban élt Sam, New Yorktól pár órányira. Először alkalmazott volt, ahol egy számtechüzletben dolgozott, aztán saját vállalkozásba kezdett, elkezdett gépeket javítani, vírust írt, kisebb-nagyobb informatikai feladatokat vállalt a kis cégével, gyakorlatilag egy ilyen egyszemélyes vállalkozásként lehet elképzelni. Aztán igazi kockaként elkezdte érdekelni mindenféle, amivel neten szembe jött. Ekkoriban jelentek meg a kriptovaluták, a darknet kezdett közismertebb lenni. Ez volt az az időszak, amikor az első nagyobb darknetes marketplace felfutott, amit úgy hívtak, hogy Silk Road. Ekkor kezdett komolyabban érdeklődni a darknet iránt, és amint egy picit jobban beleásta magát ebbe a világba, egyből lett egy beavatottság érzése.
Igen, és nem akarok messzire menni szociológia felé, de aki annyi időt tölt a géppel előtt, hogy ezekbe a dolgokba belefolyjon, az szerintem óhatatlanul azt jelenti, hogy a valódi világra nincs túl sok ideje vagy kedve. Ebből következően nem lehet egy társasági ember, ergo éppen ezért szomjazza ezt a jobb hiány virtuális beavatottságot, valahová tartozást, ami körülbelül tök ugyanaz a működési mechanizmus szerintem, mint a szektáknál. De a Silk Road-dal kapcsolatban is szerettem volna még annyit mondani, hogy én emlékszem, hogy ő az elején úgy vélte, úgy látta, hogy ez a Silk Road tuti, hogy valami szövetségi nyomozóiroda által összerakott csapda, mert ennyire nem működhet egyszerűen ez az egész történet, hogy teljesen anonimon fölmegy valaki, fegyvereket árul, drogot, meg mindenféle illegális dolgot, és akkor nem érik utol. Tehát ő biztos volt benne, hogy ez valamiféle csapda. Aztán teltek a hetek, hónapok, és ő is realizálta, hogy nem, ez itt tökre tud működni, úgyhogy csodálattal nézte, nem kezdett bele rögtön bármi rosszaságba, csak megdöbbenve látta, hogy ez így tud működni, ez volt az IT-s élete, és ha jól emlékszem, pont ekkoriban változott, vagy fordult vele nagyot a világ a magánéletében is.
Igen, tehát hogy miért kezd bele valaki egy ilyen tevékenységben, részben érdeklődése is vonzotta, de hát lehet, hogy a kettő összefüggés, mondjuk amikor a Darknet-et túrod napi 10 órában, akkor nincs időd esetleg a magánélet egyéb területeire. Igen, mert ez volt az időszak, amikor egy hosszú 10 éves párkapcsolata ment tönkre, ahol ráadásul gyerekek is születtek, úgyhogy anyagi problémái is keletkeztek.
Aha, és itt volt az, hogy valamit ki kellett találnia, a vállalkozása nem ment annyira jól már, nyilván a magánéleti problémák is kihatottak erre, úgyhogy azt kezd el fontolgatni, hogy lehet, hogy akkor kezd ezen a Darkneten mégis valamit. Ez még nem volt egy kiforrott terv rögtön, hogy itt most azonnal valami sötét dologba vágja a fejszét, de ugye egyre jobban belesüllyedt ebbe, és elkezdte ezt mondjuk úgy tanulni. Amikor ő ebben ennek nekivágott, akkor az a változás történt, hogy a Silk Roadot azt valóban végül felszámolták, de nem azért, mert eredetileg is csapda volt, hanem mert az üzemeltetőket elkapták végül. Ekkorra leváltotta a Silk Roadot a Hansa nevű, mondjuk úgy marketplace, de valójában az fontos, hogy ezeket úgy kell elképzelni, hogy ezek nem olyanok, mint egy webshop, vagy egy apró hirdető felület, hanem mint egy fórum, mint a Reddit, vagy mint a régi klasszikus fórumok, ahol egymásnak adott topikokban, témakörökben lehet irogatni, lehet ugyanúgy privát üzeneteket küldeni, és akkor ezeknél a topikoknál be lehet dobni azt, hogy nekem van eladó valami, és valaki jelentkezhet rá. Ugyanakkor itt a Hansán elkezdte megtapasztalni az anonim kereskedésnek a hátrányait is. Itt például, ha valaki vásárol valamit, és nem kapja meg, amiért fizetett, akkor bizony nem fog tudni elmenni a rendőrséghez, hogy csókolom, 40 kiló heroint vásároltam, és nem érkezett meg, szeretnék feljelentést tenni. Tehát, hogy ez ilyen szempontból egy szerencsétlen környezet, de kereskedői oldalról sem könnyű, mert nem könnyebb az ügyfelekkel a Darkneten, mint a valóságban. A kiszállítási problémák ugyanúgy megvannak, hogy valaki valóban elküld egy terméket, és nem kapják meg, vagy reklamáció tömkelege ugyanúgy megjön, és nem hajthatod el az ügyfeleket, mert az értékelésed az egyetlen, ami számít egy ilyen anonim közösségben. Ugyanazok a figurák ugyanakkor megvannak ott már, mint vásárlók, mint amikor rendszergazda volt, és felhívták, hogy gond van a géppel. Ő megkérdezte, hogy milyen operációs rendszer, ami ugye angolul működési rendszer, és erre azt mondta az ügyfél, hogy elektromossággal működik, vagy hogy nem működik az egér, és kiderült, hogy még ki sem csomagolta. Tehát ami itt ügyfél oldalról fontos, hogy kitől rendeljenek, az ugyanaz, mint ami kereskedői oldalról is, hogy meglegyen a reputációja a kereskedőknek. Tehát sok-sok posztot tegyen közzé, sok poszt szóljon róla, hogy ő egy megbízható ember, és akkor ezen keresztül kezdett ő ott egyre inkább belefolyni a kommunikációba, meg a közösségbe. Posztok ezreit tette közzé, és ezzel növekedett a népszerűsége. Egész konkrétan hasznos tanácsokat adott, technikai tanácsokat, kifejezetten közreműködött abba, hogy például az olyan csalókereskedőket lebuktassák, akik direkt arra mentek rá, hogy elkérjék a pénzt, és eszük ágában sem volt bármilyen terméket elküldeni. Úgyhogy ezen az úton kezdett ő részben élvezetből, én nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy már annyira előre gondolkodott stratégiailag, hogy aztán ez majd neki hasznos lesz, és ezért akar népszerű lenni. Részben pont amiatt, amit ott az elején mondtunk, hogy ez volt egy ilyen beavatottságérzés, egy valahová tartozás, egy menőség, és nagyon-nagyon-nagyon sokat posztolt tényleg.
Viszont az intelligenciája itt már megjelenik, legalábbis a szememben, ahogy a korábbi üzletében is tudta, hogy fontos, hogy ne küldje el azt, aki az egeret becsomagolva akarja használni, értse meg, legyen egyfajta alázat, itt is így működött, mert gondolom a Darkneten rengeteg olyan szereplő van, aki ennél sokkal butább módon próbál viselkedni.
Egész biztos. A probléma az volt, hogy a Hansa egyszer csak hozott egy új szabályt. Azt, hogy mostantól kezdve csak árusok és vevők posztolhatnak. Na most neki ez egy katasztrófa. több mint 5000 posztot tett közzé mindaddig, ez pár hónap telt el, és tényleg nagyon népszerű lett már. Ugyanakkor ez volt a mentőve is, mert jött először egy első segítség, az, hogy az egyik ottani kereskedő, aki lopott kártyaadatokkal kereskedett, mondjuk úgy, hogy haveri viszonyba került vele, és azt mondta, hogy figyelj, Killeb, vegyél meg tőlem egy kártyaadatot, és akkor ezzel vásárlóvá válsz, és gyakorlatilag innentől szabad az út további posztolásra, tudunk dumálni, és így tud tovább működni a dolog. És itt megint előjött az, hogy egy átlagon felüli képességi figura volt, mert azt mondta erre, hogy bocs, ha nekem ezt meg kell csinálni, az azt jelenti, hogy ez bitcoinra van szükségem. Ha bitcoinra van szükségem, akkor lenyomozható leszek, mindegy milyen olcsón adott. Ugyanis ez is egy közkeletű tévedés, hogy a bitcoin az bizony nem anonim. Annak indult, látszólag az, de valójában tökre lekövethető. Amikor vásárolni akarod, vagy amikor eladni. Úgyhogy azt mondta, hogy ha ez az ára, akkor ő inkább nem kéri. Erre azt mondta a kereskedő, hogy figyelj, tökre bírlak, nagyon sokat segítettél a közösségnek, legyen akkor az, hogy átküldök bitcoint is. Akkor átküldött, és a Sam erre azt mondta, hogy megvette a kártyaadatot, de vissza is küldte utána, hogy ő nem használja föl, köszöni szépen, biztos nem akar semmi sötét dolgot csinálni vele, legalábbis ilyen kártyaadatokkal biztos nem. Aztán jött a következő kör, amikor viszont odáig jutott a tanulásban, hogy úgy érezte, hogy na akkor viszont a kereskedést most már elkezdené. Ehhez is pénzre volt szüksége, viszont itt újra segített neki a fickó, és azt mondta, hogy ad neki $200 bitcoinban, és akkor ki tudja váltani ezt a kereskedői engedélyt, mert ez még csak a licenszára volt itt a Hansán, és akkor hozzá tud kezdeni ennek az egész történetnek először a kitanulásához, aztán pedig magához a kereskedéshez.
Ezzel végre megkezdhette akkor a valódi Darknet kereskedő karrierjét, óvatosan indult neki, az első hónapokat anyagok gyűjtésével töltötte, több ezer anyagot vadászott össze a netről, alapvetően két fő szabályt állított föl magának az első időszakban. Minden erővel el kell rejtened magadat, ami ugye azt jelenti, hogy semmilyen módon ne lehessen lekövetni a valódi személyazonosságodat. A másik főszabálya pedig az volt, hogy mindenkiről azt kell feltételezned, hogy ő egy szövetségi ügynök, nem bízhat senkiben. Alapjáraton is volt neki egy paranoid hajlama, de ahogy hónapokat töltött azzal, hogy anyagokat gyűjt, cikkeket olvas át, különböző elemzésekbe ássa bele magát. Ez olyan szinten csúcsra járt, hogy elkezdte hajtogatni a kis alumínium sapkát. Root Cause Analysis anyagokat gyűjtött be, és arra koncentrált, hogy más hasonló bűnözők mivel buktak meg. Ezeket az anyagokat elemezte, és ebből igyekezett olyan tapasztalatot összeállítani, ami megvédi attól, hogy ő maga is ezeket a hibákat elkövesse. Egyetlen célja volt itt az első időszakban, legalábbis így fogalmazta meg magának, $200,000 szeretett volna összegyűjteni. Ez kicsit a klasszikus drogos hozzáállás, nem, hogy csak addig, amíg, de és utána leteszem, tehát hogy nem tudom, mennyire valós az.
Teljesen úgy érzem, ugyanez pont itt föl is írtam magamnak, hogy azt írtam ide, hogy valódi cél-e kérdőjel. Tök ugyanezt érzem. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék rá, és komoly kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy ilyenkor, ha valaki eléri ezt a $200,000, ráadásul tényleg nem eszetlen összegről beszélünk, nem arról, hogy 2 millió, és akkor onnantól helikopter, meg nem tudom mi, hanem csak 200,000, hogy amikor ezt elérte volna, akkor valóban megáll-e. És nem azt mondja el, hogy jó, akkor már csak még 100,000, és aztán most már tényleg abba hagyom, és amikor azt is elér, akkor így megy tovább, 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 és mindig csak akkor hagyják abba, amikor lebuknak, de ezt nem tudom, pontosabb információja lenne róla egy rendőrségi szakértőnek, aki sok ilyen lebukott bűnözővel beszélt már. Ez az egyik, és a másik, amit egyébként ő maga is mondott, hogy azért is volt flexibilis ez a 200,000, kimondatlanul is, mert igazából bitcoinban gyűjtötte. Na most a bitcoinnak a volatilitása az meg akkor is ugyanolyan extrém volt, mint mostanában, függetlenül attól, hogy most pár éve lassan már egy azonos lefelé mutató trendben van, de akkoriban is, simán ugrált 20%-ot föl le. Na most ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ő gyűjtötte a pénzt, és ilyen szempontból nincs különbség közötte, vagy közöttünk, vagy közötted, vagy bárkivel, átlagemberrel. Van egy megtakarításod, és úgy kell elképzelni, mint hogyha az összes pénzed, ami a bankban van, az reggel fölébredsz, és 20%-kal kevesebbet ér. És az azért nagyon durva.
Vagy 10-zel többet.
Vagy 10-zel többet, igen, de Szemről beszélünk, aki nagyban hasonlít ilyen szempontból rám, hogy ő mindig arra számolt, hogy a 20%-kal inkább kevesebb lesz. Úgyhogy ilyen szempontból egy ilyen kvázi cél volt ez, és nem egy exakt szám ez a 200 000 dollár szerintem. Az árukkal kapcsolatban pedig azt találta ki, hogy ő bizony füvet, és ottani nevén moonshine-t, én ezt ilyen házi pálesznek fordítanám, kezdett el csinálni. Egyrészt profit maximalizálási célból nagyon-nagyon intelligensen és jól látta, hogy az az áru, amit te állítasz elő, az nyilván mindig a lehető legolcsóbb lesz. Nem folyik keresztül máson, nem lesz semmilyen plusz százalék rajta, jutalék semmi, sem szállítási költség. A másik dolog, ami miatt ez nagyon jó, mert csökkenti a kitettségét is. Ami azt jelenti, hogy nem függ egy harmadik féltől, aki azt mondja egyik nap, hogy oké, hogy rendeltél tegnapra valamit, de megfáztam, beteg lettem, nincs kedvem fölkelni, nem szállítom le, vagy leszállítom, de kétszer annyiért. Úgyhogy ebből a szempontból is remek volt. A harmadik pedig a biztonság, hogy nincs még egy ember, aki őt akár, ne adj Isten, arcról közvetlenül, vagy bármilyen ügyesen csinálja, akivel kontaktban van, és aki visszakövetheti őt valamilyen módon, vagy ha ő lebukik, akkor rajta keresztül és a nyomain keresztül elérhetnek hozzá. Uh-huh. Úgyhogy nagy profit maximalizáló és spóroló jó ember volt.
Így van. Ezért választotta az amerikai állami postát csomagküldéssel, mert ott ingyen adják a csomagoló anyagot. Továbbá ugye tudjuk, hogy a csomagoláskor ahhoz, hogy ne zörögjön, ne lötyögjön, mert ugye ő ráadásul folyadékot szállított a csomagjaiban, vagy azt tervezte, hogy folyadékot fog feladni, használni kell kitöltő anyagot, amivel az üres helyeket kitöltjük. Erre ő azt találta ki, hogy ingyen több száz oldalas katalógusokat rendelt a különböző csomagküldő szolgáltatóktól, és ezeknek a katalógusát tépte apró miszlikre, és ezzel töltötte ki a csomagokat. Szóval bárminek lehet őt hívni, de lustának biztos, hogy nem, mert utána ment az összes megspórolható elemnek.
Nem szórta nagyon a pénzt akkor tényleg?
Nem. A költségcsökkentő lépéseken felül azt is megtervezte, hogy milyen lakásban fog lakni, és egy dombon lévő lakást vásárolt, ahol a korábban említett paranoiáját csúcsra tudja járatni, és ugye az összes szomszédot monitorozni tudja. A lakásában egyáltalán nem használt mobiltelefont, és hogyha vendégek jöttek hozzá, akkor még azoknak is kötelező volt kikapcsolni a mobilt, és a kocsiban hagyni.
Igen, annyi, itt annyit elcsúszott, hogy én, ahogy annak idején olvastam az NSA jelentéseket, éppen az a gyanús, és arra szoktak ráharapni, amikor egyszerre találkozik X ember, valamilyen ponton, és ugyanazon a cella lokáció mindenki kikapcsolja egyszerre a telefonját. Na onnantól kezdve távolról megpróbálják bekapcsolni, vagy nem tudom, de ez onnantól gyanúkját válik valami érdekessé. Igen, igen, igen. Itt nyilván ennek akkor van jelentőség, hogyha már, tehát nem teljesen butaság, akkor van jelentősége, hogyha már folyamatban lévő nyomozás van, és akkor így próbálnak adatot gyűjteni.
Igen. Természetesen nem saját internetet használt, erre is jó volt a dombon lévő lakása. Én nem tudtam, még IT-sként sem, hogy erre külön antennák vannak, amivel össze lehet gyűjteni akár több száz méterről sugárzott egyszerű otthoni wifi jelet, és teljesen használható internetet lehet belőle kovácsolni.
Ezen én is teljesen leakadtam. Tehát én úgy tudtam, hogy egy wifi routertől távol neked wifi elérésed legyen, ott a routeren kell, hogy valami bazi nagy antenna legyen, vagy sugárzó, és akkor ez alapján
vagy
kiderült.
Vagy ismétlő valahol a félúton.
Vagy ismétlő, igen, és ebből kiderült, hogy nem, hanem ez fordítva is tud működni, hogy egy gyenge jel lehet egy bazi erős antennával, egy erősítővel több száz méterről, azt hiszem itt valami másfél kilométeres távból lopta a csákó a jelet.
És nem elhanyagolható, hogy további 20 dollár spórolt azzal, azért, hogy nem kellett internetre előfizetni. Igen. De valószínűleg nem ez volt a fő motiváció.
Vélhetőleg.
További elővigyázatossága volt, hogy egyáltalán nem használta a darknetes kereskedelembe e-mailt kommunikációt. Ez olyan kézenfekvőnek hangzik, de a riportjából kiderült, hogy sokan a legnagyobb előkészületük ellenére itt buktak meg, hogy végül egy egyszerű gmail-es e-mail címről küldözgettek információkat, és az nagyon jól lenyomozható.
Igen, ez is utólag látszik tényleg így logikusnak. Tehát valahogy nekem is rögtön az jutna eszembe, hogy hát nyilván a mindennapi életemből, hogy napi sok e-mailem van, és akkor az e-mail az alapkommunikáció, persze fogok regisztrálni valami, nem tudom, Proton mailt, vagy hogy hívják ezeket, vagy hogyha nem vagyok annyira IT-s, akkor egy olyan gmailt, ami nem kötődik semmihez, és nyilván nem fogom megadni a nevem.
Igen, de ő ezt is kizárta. Itt egyébként bennem továbbra sem alszik el a kérdés, hogy ha van egy olyan e-mail címet, hogy kiskutyakukac@gmail.com, akkor azzal hogy vagy lekövethető? És hogyha nem a saját internetedet használod?
Jó kérdés. Tényleg nem tudom.
De ezt nem most fogjuk.
Hát figyelj, várjál, úgy, hogy a Gmailnél eleve kötelező megadni egy telefonszámot.
Oké, a Gmail az nagyon ellenőrzött, de tényleg vannak azért ennél egyszerűbb e-mail szolgáltatók valószínű.
Ez az, e-mail szolgáltatók. Szerintem arról van szó, hogy ha nem saját e-mail szerverad van, és a fogadónak sem tök saját az e-mail szervere, akkor bizony a logba, a naplóba ott benne lesz egy harmadik félnél a te üzeneted.
Ez így van.
Bármit csinálsz.
Igen, igen, igen. Ezt akkor megfejtettük.
Aha.
Tehát azon felül, hogy az e-mail kommunikációt teljesen kiiktatta, egy egyedi, speciális operációs rendszert használt a gépén, aminek az a neve, hogy TS Linux. Annyi a lényeg ennek a megoldásnak, hogy egy pendrive-ról bootol be, minden újraindításkor elvész minden adatot, csak az van, ami a memóriában van, még a jelszavakat sem tárolta el, így gyakorlatilag egy napja úgy nézett ki, hogy minden reggel erről a pendrive-ról bebútolt, és az összes autentikációt és jogosultságot külön meg kellett adnia, be kellett lépjen újra és újra, semmilyen statikus adat nem volt ezen a pendrive-on. Gyakorlatilag olyan volt ez, mint a Mormotás filmben, aki látta az Idétlen időkig, minden reggel ugyanúgy indul, ugyanazon a napon. És mivel minden egy pendrive-on volt, ezért még az is felmerült benne, hogy ugye a két vezető terméke közül az egyikbe, tehát nyilván nem a fűbe hajítja bele, hanem az alkoholba, mert akkor az is megsemmisíti a rajta lévő adatot. Itt még felmerült benne egy ennél is extrémebb megoldás, hogy egy nagyon veszélyes vegyszert is tart otthon, amiben gyakorlatilag azonnal porrá ég ez a pendrive, de ezt már nem merte megtenni, mert azért gyerekek és nők is voltak abban a házban.
Ja, ez a termites sztori volt. Akinek nem lenne meg, termit az egy olyan anyag, hogy valami porszerű történet, én nem vagyok nagy szakértője, csak valahol olvastam róla, hogy ha begyújtod, akkor utána azt nem lehet eloltani, tehát mondjuk a bőrre kerül, akkor az csontig átégeti a húst meg mindent, úgyhogy iszonyat durva anyag. És hát ez lehetőleg nem lett volna jó gyerekek környékén. Viszont a másik, ami a kedvencem volt, az a csomagolás. Minden nap, amikor csomagolni kezdett, abban a szobában, ahol ezeket összeállította, ezeket a dobozokat, klórral fölmosott mindent, nem csak a padlót, utána egy címkenyomtatóval, hőpapíros címkenyomtatóval, ez nagyon fontos, mert fixa ideája volt, hogy a lézer és tintasugaras nyomtatókon azonosítók, alig látható azonosítókat helyeznek el.
És ez eddig még igaz is.
És ez eddig még igaz is, ebben az a vicces tényleg, hogy ez csak részben volt paranoia, mert ő úgy tudta, hogy az IP címét is rögzítik, a hálózati címét, ami alapján meg lehet találni, de ez nem igaz, tehát ennyire pontosan nincsenek adatok ezeken a mikronyomatokon, vagy mikromintákon. Ugyanakkor minden más adat, ami az eszközről, tehát magáról a nyomtatóról elérhető, az valóban ott volt. És ez nem is olyan rég derült ki a 2010-valahanyas években, hogy minimum 2 évtized óta ez így működött tényleg. Tehát a nagy gyártók, a tintasugaras és lézer nyomtatóikra be volt ez állítva, és pontosan ilyen biztonsági okokból, hogyha azzal valamilyen bűncselekményt elkövetnek, akkor vissza tudják követni a típust, az azonosítószámot, és akkor a gyártótól a nagykereken át a kiskereskedésen keresztül meg fogják tudni mondani, hogy melyik kiskereskedésben vették meg azt a gépet, nehogy Isten, még névre szóló számra is készült róla. Tehát ez nem volt teljesen paranoid gondolat, csak azon a szinten, ahogy ő gondolta. A lényeg viszont mindenképpen az, hogy igaza volt, hogy hőpapíros címke nyomtatóval nyomtatta ezeket a címkéket. A következő lépés viszont, amikor ezzel megvolt, fölhúzott 2-3 pár gumikesztyűt. Nem egyet, 2-t, de lehet, hogy 3-at. Azután zárható kis zacskóba berakta a füvet, vagy nagyobban nyilván a munsányt, a pálinkát. Ebből nagyon precízen, pontosan, amennyire lehetett a levegőt kipréselte, lezárta a tetején ezzel a kis önzáró résszel. Aztán új kesztyűket vett elő, mert a meglévőeket szépen kidobálta, megint 2-3 pár kesztyűt fölvett.
Itt kérdezi, hogy miért sporolt annyit a széttépető pecniken, mert igen, nagyon sokat kötött kesztyűt.
A világ legnagyobb kesztyű megrendelője volt, igen. És amikor fölvette az új kesztyűket, akkor szépen alkohollal lemosta a zacskókat. Amikor ez megtörtént, akkor belerakta az egészet egy újabb zacskóba, ezt a zacskót pedig alkoholba merítette.
Az is volt otthon.
Nem csak lemosta, igen, volt némi alkohol otthon szerencsére, tiszta alkohol, ebbe belemerítette, aztán kivette, a következő lépés a szárítás volt, majd egy újabb zacskó, ami az úgynevezett vizuális gát volt, ez ugyanis egy fekete, átláthatatlan zacskó volt, és azért kellett, hogy ha ne adj Isten azt mondják, hogy gyanús lesz egy doboza, és azt mondják, hogy ráléptek, és azért nyitódott ki, mert ugye hivatalosan nem nyithatják ki, akkor még mindig nem fogják látni, hogy miről van szó. Erre a vizuális gát zacskóra került ugyanis rá az első hőpapíros címke, amin az állt, hogy organikus szárított gyümölcs.
Picit olyan filmszerű.
Teljesen, de hát tényleg nagyon okos. És akkor ez volt a vége, ez került dobozba, így a zacskó, és azt mondta, hogy mindezt azért csinálta, mind a mellett, ami logikus, hogy ne legyen semmilyen új lenyomat, vagy DNS minta, mert van egy úgynevezett kémiai folyamat, ez az áteresztés az a neve, ugyanis nem létezik olyan anyag az ismert világunkban, ami tényleg abszolút zárt lenne, hiszen minden molekulákból áll, a molekulák atomokból állnak, az atomok között vannak térközök, úgyhogy tökéletesen semmi nem tud zárni. Na most ezzel nincs is baj, a gond az, hogyha azt mondta, hogyha beraksz egy ilyen zacskót, amiben marihuána van, mondjuk egy PVC csőbe, lezárod a cső két végét, a csövet belerakod egy dobozba, egy sablomba, amit kiöntesz betonnal színültig, majd amikor a beton megkötött, az egészet berakod egy autó benzintankjába, akkor is X idő után egy erre kiképzett kutya érezni fogja a szagot, meg fogja tudni különböztetni. Úgyhogy természetesen elfogadta, hogy nem lehet tökéletes zárás, de igazából intelligens ember lévén azt mondta, hogy jó, akkor viszont kiszámoljuk, hogy mi az, ahány rétegre szükségem van ahhoz, hogy a maximum idő, amíg ez a csomag szállításban vehet részt, és lebukhat vele egy vizsgálaton, addig ne eressze át ezt a szagot.
Tehát megvolt a pontos folyamata arra, hogy hogyan csomagolja be a kiszállítandó termékét, már csak ki kell találni, hogy melyik csomagküldőszolgálatot használja. Nem tudom, hogy mi volt előbb, az, hogy ingyen adja a borítékot, vagy az, hogy az egyéb előnyei, de itt megint az amerikai állami postára esett a választása, mert ott csak és kizárólag bírói végzéssel lehet fölnyitni egy csomagot, bírói végzést meg csak alapos gyanú esetén lehet megszerezni. És mitől lehet egy csomag alaposan gyanús? Például attól lehet gyanús egy csomag, hogy túl sok ragasztószalagot tesznek rá, vagy valótlan címafeladó, nem létező címafeladó, vagy például nem a standard dobozméret, vagy borítékméret az, amiben feladják a csomagot. Esetleg kézzel írott cím van, mert amúgy az a jellemző, hogy ott kinyomtatják neked a csomagodnak a címzettét. További fejtörést okozott neki, hogy logisztikailag hogy oldja meg a csomagok eljutatását a postára. Nyilván nem jöhet házhoz, meg gondolom az állami posta nem jellemző, hogy házhoz jön. Neked kell elvinni a csomagot a postahivatalba, viszont ugye ő eléggé elfoglalt lett a termékek előállításával.
Jaja, itt jött képbe az unokahúga, aki akkoriban Rhode Island-en élt. Sam szépen fölhívta telefonon, hogy jöjjön el egy barbecue partira, mert az ő paranoid megközelítésében fura lett volna, hogyha telefonon elmondja, hogy egy drogbizniszben való részvételt ajánl be.
Igen, ezt jó barbecue partin.
Igen. Igen, eljött, és akkor mondta, hogy 5%-ot ajánl föl minden egyes feladott csomag után, illetve a csomagokból származó nettó nyereség után. A lényeg az, hogy segítsen a postai csomagok feladásánál, és akkor itt még egy dolog volt, ami szerintem érdekes, hogy szokták a bűnözők maguknak megmagyarázni, hogy ők azért annyira nem rosszak, mint egy ilyen átlagos többi bűnöző, hogy hogyan szokták magukat megkülönböztetni másoktól. Ő, mint egy okosabb ember, azt találta ki, hogy neki vannak ilyen morális kódjai, mint egy ilyen digitális Robin Hoodnak, hogy ha valakit bele kell keverni egy ilyen ügybe, vagy valaki miatta lebukna, az ne egy átlag ember legyen, hanem ez egy rossz ember legyen. Ez abban manifestálódott az ő esetében, hogy a feladási címek, azok a csomagok feladói, azok természetesen nem igaziak voltak. Ugyanakkor ki kellett találni, hogy kiket adjon meg, mert valódi címeknek kellett lenni, ahogy az előbb mondtad, különben gyanús lett volna, és akkor azon gondolkodott, hogy most ha valakit megad, egy ártatlan embert, akkor ha kiderül, hogy a csomagban drog van, az simán lehet, hogy éjjel 3-kor rárúgják az ajtót a családjával együtt. Úgyhogy azt találta ki, hogy az USA-ban a 3-as szintű szexuális bűnözők, jelentsen ez bármit, bár nekem úgy rémlik, hogy ez a pedofiloknak a szintje, nekik publikus ezeknek az embereknek a címe és a neve, és gyakorlatilag ezeket használta föl visszaküldési címként, úgy gondolta, hogy ha rájuk rúgják az ajtót, akkor ők megérdemlik.
Van ebben egy pici önbíráskodás.
Igen, azt tudta, hogy mindenképpen kell valamilyen cím, és akkor most ezzel megmagyarázta, hogy ezek legyenek akkor azok az emberek, érted? Nem tudom, nekik is letöltötték a büntetésüket, ő akkor most miért gondolja, hogy még akkor ő plusz
büntetést. Pontosan nem az ő dolga, hogy kiszabjon rá további büntetést.
Igen, de természetesen volt másik morális szabálya is, mégpedig az, hogy ő nem árul heroint, methet, fentanilt és semmi olyan drogot, ami szerinte tönkre teheti az emberek életét, hanem csak füvet, meg hasonlóakat.
Meg alkoholt, amiről tudjuk, hogy nem sok ember.
Igen, meg alkoholt. Tehát pont ezt akartam mondani, hogy ez az egész, ez is egy annyira ilyen, nem tudom, álságos hipokrata dolog, és az egész a darkneten megy, ahol fegyvereket, drogokat árulnak, pedofil képeket, emberrablásból származó
váltságdíjakat.
Szóval nevetséges ez a darknetes moralizálás.
Viszont a precizitásával tényleg nem lehet belekötni. Mindent szabályokba önt, és minimalizálja annak a lehetőségét és esélyét, hogy improvizáljon valamilyen helyzetbe. Ugyanígy az unokahúgának is nagyon komoly szabályokat állított fel, már csak azért is, mert leginkább magában bízott, és ezzel minimalizálni akarta bármilyen rizikóját a lebukásnak, ami valahol meg érthető is. Abszolút. Igen. Az unokahúgának az volt a szabálya, hogy maximum 3 csomagot vihetett ki egy adott postához egy alkalommal. A postákat rotálni kellett, ami azt jelentette, hogy egyetlen postahivatalt csak egyszer használhatott minden fél évben. És ezzel azt biztosította, hogy ha esetleg a szövetségi nyomozók mégiscsak felbontanak egy csomagot, gyanússá válik, és elkezdik figyelni az adott postát, akkor fél évre oda kell helyezzenek egy ügynököt figyelésre, ami nem jellemző.
Vagy irreális, tehát fél évig nem fognak minden nap figyelni egy postát, azt tuti. De persze, ahogy mondtad, nem ez volt az egyetlen szabálya, hanem szinte mindenre volt szabálya. Volt például a nekem így hangzásában a vicces don't drink and type, ami ugye magyarul azt jelenti, hogy amikor gép előtt vagy, akkor nem lehetsz alkoholos befolyásoltságban, mert esetleg, nem tudom, megindulnak az érzelmek, és akkor a tizedik üzenetváltás után egy egyébként évek óta jól ismert, kódnéven jól ismert embernek beírhatod azt. Figyelj, annyi éve ismerjük egymást, szólíts inkább Szemnek, neked elárulom, és akkor ez már bőven elég. Tehát ezeknek a lehetőségét ki kellett iktatni, de nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt így élni, ezt ő is elmondta, és tökre el is képzelhető. Tehát ha más nem csak a leggyakrabban használt dolgokat nézzük, akkor ott volt a háznak a biztonsági rendszere. A riasztóból kettő volt, két egymástól független rendszer külön akkumulátorokon, és ennek az volt az eredménye, hogyha elindult otthonról valahová, és rájött arra, hogy véletlenül valamit az asztalon hagyott, mondjuk az autós luszkulcsát, akkor azt mondta, hogy egy ilyen fél óra volt visszajutni. Volt legalább két vagy három zár a főbejárati ajtón, azon keresztül volt ez az acél, nem tudom, hogy hívják ezt.
Hevederzár.
Hevederzár, köszi. Iszonyat pénzbe kerülő érzékelők tömege. Borzalmas dolog lehetett minden nap ezzel megküzdeni, de ugyanakkor meg logikusan, ha az ember végig gondolja és biztosra akar menni, akkor van egyfajta ilyen balansz, vagy egyensúly a kényelem meg a biztonság között, amivel így folyamatosan számolni kell.
És hogy a kényelembe viszonylag keveset tett.
Pontosan. Mert ez a balansz, tehát hogyha a kényelem van nagyobb súllyal a serpenyőben, akkor könnyűnek találtatik a biztonság.
Igen, és úgy tudom, hogy még azon felül, hogy ennyi érzékelővel körbevette magát, körbe is járta a házat minden egyes nap, több alkalommal, ráadásul kifigyelte, hogy az a ház, ahol a wifi-ét szállítják, ott arra is jó rálátása volt, és ezzel plusz egy szintet érzett a rendszerében, hogyha esetleg az internet felől bukik meg, akkor ha egyszer csak 30 fekete autó parkol le annál a háznál, akkor valószínűleg jobb lesz, ha ő is indul.
Igen, de a balanszra visszatérve még eszembe jutott az is, hogy tulajdonképpen ez az egész bűnözés valami ilyesmi. Ha végig gondolod, kockáztatsz 3-5 év börtönt mondjuk, és lassan haladsz, mert nem árusítasz egyszerre nagyon nagy mennyiségű drogot, hanem belövöd ide, de ugyanakkor meg pont emiatt, hogy ez a büntetési tétel alacsony maradjon, ezért keveset keresel egyszerre. Ez azt jelenti, hogy sokkal tovább tart, amíg eléred a célod, cserébe tehát sokkal több ideig leszel folyton nyomás alatt. Na most ez nyilván az intelligensebbekre vonatkozik, tehát aki mondjuk egy ilyen tuskó, egyszerű figura, az nem érzi eleve, föl se tudja mérni a veszélyeket, de egy intelligens embernek ez egy nagy lelki teher, meg egy folyamatos feszültség, vagy haladhatsz sokkal gyorsabban a célod felé, de akkor a mérleg másik serpenyőjében meg a 3-5 év helyett 8-10 van, vagy még többre változik a büntetési tétel.
Erre mondom, hogy még nagyobb stressz.
Igen, tehát rövidebb ideig kell kibírnod, de ha megbuksz, akkor viszont iszonyat Igen. nagy lesz a bukó.
Igen.
A másik, ami nagyon fontos volt, az a kifizetés, aminek két módja volt, hogy hogyan juthatott hozzá a pénzéhez, amikor már kellő mennyiséget összegyűjtött. Az egyik mód az nagyon fura volt, nekem legalábbis, az úgy nézett ki, hogy füvet tudsz eladni, ugyanis az utcai ár az ő környékén konkrétan akkoriban 250 dollár volt. Nem emlékszem már az egységre, talán uncia, de azért meg ez soknak tűnik. Mindegy, egy egység 250 dollár volt. Ugyanez az egységnyi mennyiség a Darkneten 30 dollár. Tehát ő ilyenkor fogta, és az addig összegyűjtött pénzt beváltotta fűre, kiszállította, vagy valahogy megszerezte, és eladta az árusnak 60 dollárért. Na most nekem itt rögtön az tűnt föl, hogy de hát akkor most borítottad az egészet, mert kapcsolatba kerültél valakivel, de erre az volt a mondás, hogy azzal nyugtatta magát, hogyha egy ilyen árus le fog bukni, és fölnyomja a szállítóit, akkor biztosan nem ő lesz az, akit fölnyom, mert ő az, aki extrém olcsón szállít, tehát hogyha kijön majd a börtönből, akkor hozzá akar majd újra fordulni, hogy pénzhez juthasson, és nem pedig azokhoz, akik sokkal drágábban árulják, ezért könnyebben nyomja föl őket. A másik beváltási mód pedig egy Monero nevű kriptodeviza.
Viszont egyszer csak picivel nagyobb gondja lett annál, mint hogy hogyan váltsa be a pénzét.
Bizony. Igen. Az egyik reggel 7:15-kor ugyanis kopogtak, ami lehetett volna még festményárus, vagy Jehova tanúi
elő. Nem úgy kopognak.
Előfordult már, igen. De nem, ő állítólag sima kopogás volt, csak ami nagyban megkülönböztette a Jehova tanúitól, hogy ők ritkán viselnek golyóálló mellényt, meg nincsenek 30-an. Nem rontottak be egyébként, tényleg csak kopogtak, kinyitotta az ajtót, egyből látta, hogy mi van, és picit ilyen diehardos túlzásnak tűnik, de állítólag így lazán ennyit nyomott be, hogy felteszem, beszeretnének jönni.
Mondjuk ez vagány.
Nem tudom, lehet, de picit van egy kis inkonzisztencia azzal, hogy utána rögtön elkezdett könyörögni, hogy két nő meg három gyerek van, és hogy légy szíves, ne nyomjanak MP5-ös géppisztolyt az arcukba.
Kifutott minden... a Die Hard belőle ott.
Ott egy pillanatra elpárolgott belőle Bruce Willis, és mondta, hogy akkor ő mindent megmutat, mindent ő csinált, egy Darknet kereskedő, itt vannak a cuccok.
Bocs, csak itt az fontos, hogy ez sem pusztán azért, mert elkezdett remegni a térde, hanem ez volt az ő ide tartozó
protokollja,
végrehajtási terve.
Abszolút, így van. És akkor bemutatott mindent, amin egyébként lezuhant és elgurult az állkapcsa a nyomozóknak, mert ők nem tudták, hogy itt ekkora történet van. Úgyhogy mindent összecsomagoltak, jegyzőkönyv, elpakoltak, és elvonultak, mert nem volt letartóztatási parancsuk sem. Nyilván még aznap megszületett a letartóztatási parancs, és ebbe is volt egy szép köre egyébként azért, mert ez is a protokoll része volt, hogy a lakcíme az nem ez a ház volt, hanem egy korábbi, ahol a volt felesége élt. Oda el is mentek szépen, csak hát a volt feleség, ő is egy harmadik fia volt, akivel nehéz volt számolni. Nyilván azért mentek máshol, mert másik nyomozócsoport volt, és nekik szívélyesen elmondta, hogy hol van a valódi lakhelye, úgyhogy elmentek érte, megtörtént a letartóztatás.
Igen. Ezen a ponton Samnek vádalkut ajánlottak fel, hogyha teljes egészében magára vállalja a történteket, akkor csak 10 évet kap, ha nem, akkor 30 évet.
Aztán azzal is engedték, hogy gondolkodjon el ezen. Teltek a napok, hetek, elég sok szabad ideje lett, egy picit megpróbált foglalkozni a magánéletével, és valahogy összeakadt egy nővel, akivel egyébként az unoka húga hozta össze. Azt mondta, hogy tök jó barátnője, és itt van ez a Sam, és mi lenne, ha megismernék egymást. Ők el is kezdtek csetelni, beszélgettek, ahogy telt az idő, egyre jobban egymásba habarodtak, amíg aztán történt egy olyan eset, és ez fontos lesz szerintem, érthetőbbé teszi a későbbieket majd, hogy eljutottak egy pontra, amikor azt mondták, hogy most már tényleg nagyon jók vagyunk, itt lenne az ideje találkozni személyesen. Sam izgult egy picit persze, azt mondta, hogy azért, mert ő nem egy ilyen jóképű figura, reménykedett benne, hogy nem lesz gáz, írta is a lánynak, hogy nagyon aggódik, és akkor erre a lány azt írta, hogy ne aggódjon, ő tudja, hogy néz ki. És hát egy ilyen paranoid arcnak a szíve megállt, hogy ez hogy az Úristenben, mi történik már tényleg. És akkor elmondta ez a barátnő, hogy ja, az unokahúgot küldött egy fotót rólad, ilyen tök jó fej volt.
Igen. Ahogy folytatódott a nyomozás, szemben felmerült, hogy mivel bukott meg az ő rendszere. A szövetségi nyomozók azt mondták, hogy azon bukott meg, nyilván nem minden információt akartak ezen a ponton még az órára kötni, hogy használt egy Goldnak nevezett bitcoin beváltó szolgáltatást, mert hogy ez illegális tevékenységet folytat azzal, hogy a beváltott összeg 10%-át jutalékként megtartja magának. Sam viszonylag hamar rájött, hogy ez nem lehet az egyetlen ok. Ugyan ingoványos talajon mozog ez a gold, de maga a tevékenység pusztán nem illegális, mert a bitcoin automaták is hasonlóan működnek. Ami viszont a valódi ok volt, és nagyon hamar erre is fény derült, az unokahúga úgy tűnik nem volt egy megbízható kolléga, nagyon hamar elkezdte megszegni a 3 csomag egy postán feladást, és 12 csomagot adott fel. Még pusztán ez sem biztos, hogy lebuktatta volna, de ugye a 3 csomagonkénti csomagolásnak az volt a lényeg, hogy arra a 3 csomagra azonos feladói címet adtak, ami nem keltett gyanút. Viszont a 12 csomagnál ugye akkor megjelent 4 feladó cím, ami már gyanút keltett a postai dolgozókban.
Hogy jött egy ilyen önkéntes postás, aki begyűjti egy csomó feladónak a csomagját, és akkor ő ingyen föladja ezeket.
Így van, de ez még mindig nem lett volna eléggé alapos gyanú ahhoz, hogy megszerezzék azt a bírósági végzést a postán, amivel csomagot lehet felbontani állami postákon. Viszont az egyik postai nyomozó saját hatáskörében úgy döntött, hogy igenis felbontja, és átvágta az összes réteget, és akkor kiderült, hogy fű van a csomagban. Ez alapján szólt a szövetségi nyomozóknak, akik visszakövették az unokahúgát egészen a házukig.
Igen, és a Sam a saját bevallása szerint nagyon sokáig az unokahúgára volt dühös, amikor ez kiderült, ugyanis ezzel párhuzamosan az is kiderült, ekkor már volt ügyvédje, és volt valamiféle részleges iratbetekintési lehetőség, hogy 20-szor rendelt tőle a szövetségi nyomozóiroda, és egyetlen egyszer sem tudták elkapni, ugye, mert még részleges DNS sem volt pont ennek a precizitásának köszönhetően, de hát egy ilyen fiaskóval, egy ennyire triviális ostobaság miatt meg simán vissza tudták követni. Tehát nagyon dühös volt az unokahúgára, aztán utána azt nyilatkozta, hogy igazából ő rájött, hogy valójában ez is mégiscsak az ő hibája volt, ugyanis ő futtatta az egész üzletet, ő volt a menedzser, neki kellett volna ellenőriznie azt is, hogy valóban jól hajtják-e végre az ő utasításait, vagy nem.
Egyébként ezért döbbentek meg a kiérkező nyomozók, hogy ott egy komplett labor működik, mert ők igazából csak egyetlen csomagot követtek vissza, és nem számítottak rá, hogy ilyen kiterjedt rendszerük van.
Ahogy mondott, tehát hogy ők néhány csomagnyi füvet akartak visszakövetni, és akkor kiderült, hogy kis túlzással egy droglabor van. Tehát ő maga növesztette a kendert, ő állította elő a moonshine-t nagy mennyiségben, ettől ájultak el teljesen. A másik dolog pedig, hogy ennek következtében, tehát a lefoglalás következtében meg az egész Hansa is bedőlt. Azt tudták meg, hogy milyen néven árusít, és így mentek föl, és az ő nevében kezdtek el ugyanúgy árusítani, meg mintha ő lenne, szedtek ki adatokat, meg követtek vissza információkat, és így tartóztattak le százakat, de tényleg olyan mennyiséggel, hogy végül a Hansa üzemeltetőit is elkapták, meg az egész rendszert bedöntötték. De ami az ő szempontjából a lényeg volt, hogy megvolt a saját kis protokollja erre is, az, hogy tiltott módon jutottak bizonyítékokhoz, tehát az vele szemben állított vádak mind semmisek, hiszen az alapjukhoz, ahonnan kiindultak, ahhoz illegálisan jutottak hozzá a postai nyomozón keresztül, aki túllépte a hatáskörét. Emiatt aztán semmilyen vádalkuba nem ment bele, aztán azt mondták egy ponton neki az ügyvédnője, hogy jó, akkor semmi gond, mert most jött egy értesítés megint az ügyészségtől, hogy mégis akkor neki futnak ennek az egésznek, ugyanis volt valaki, aki belement egy vádalkuba, és ez pedig az unokahúga volt, megint a gyenge láncszem, aki gyakorlatilag mindent bevallott, 0 hónapos büntetést kapott cserébe, és a lényeg az, hogy innentől kezdve megborult Szemnek az egész kis protokollja, mert ezzel a harmadik féllel megint nem számolt, tehát az, hogy hozzá hogyan jutottak el, meg milyen lázkutatás volt, és hogy ez mind abból indult ki, hogy valaki túllépte a hatáskörét, ez rendben volt, de egy független vallomás az teljesen nem illett a képbe, az nem működött, a független vallomással nem működött ez a rendszer, és innentől kezdve borult az egész, minden vád megállt vele szemben.
Bizony, tehát a gyenge pont, vagy a gyenge láncem tulajdonképp az unokahúg volt, amihez azért nem kis adalék, hogy mint kiderült, az 5%-on felül részben droggal és alkohollal fizetett neki, ugyanis függő volt. Ez egy picit előrevetíthette volna, hogy nem a legmegbízhatóbb kolléga.
Valószínűleg, igen. Igen.
Emiatt a vége az lett a tárgyalásnak, hogy 5 év börtön büntetést kapott, aminek megkezdte a letöltését, viszont az börtönben is úgy érezte, hogy fontos, hogy tovább képezze magát, és kiálljon saját magáért. Különböző jogi képzésekre jelentkezett. Ennek eredményeképp a saját ügyéért kiállt, fellebbezett, ahol tudott, meg azt hiszem talán jó magaviselete is közrejátszott.
biztos, igen.
Ott a vége is 18 hónap lett, amit le is ült.
Aha, ami viszont zseniális húzás volt megint.
Az 5 évből ott, 18 hónapot faragni.
Hát hogy a manóban? Igen, igen, igen.
Nem emlékszem a riportjában, hogy utána igazából erre tette föl részben az életét, hogy azóta is igyekszik minél több emberhez eljutatni azt az információt, hogy attól, hogy börtönbe kerül, vagy attól, hogy elítélik egy konkrét ügyért, ne hagyja azt, hogy akár olyan ügyeket ráhúzzanak, amiket nem követett el, és álljon ki magáért, és ezzel komoly csökkentéseket érhet el a teljes büntetéséhez képest.
Igen, ebben segít a doingfattime.com oldalán is, meg persze azóta óriási cybersecurity szakértő lett.
Igen, saját YouTube csatornát futtat,
igen,
és,
igen,
és
igen.
Napi információkat oszt meg. Bennem még egy kérdés merült fel, hogy ha valaki ilyen profin felépít egy bűnszervezetet, most a szervezet az két fős, és az egyik fél az csak abszolút végrehajtó, de mégiscsak egy szervezet, és ezt ilyen magas szinten tudja üzemeltetni, akkor miért nem merül fel benne, hogy a saját mini cégéből, amiről az elején beszéltünk, valami komolyabbat építsen, hát ekkora kitartással, igyekezettel, és
ilyen, precizitással.
Ilyen precizitással valami nagyobbat is elérhetett volna.
Abszolút. Ez a mesének a tanulsága, hogy kedves gyerekek, ha ilyen precízek vagytok és kitartóak, akkor menjetek el egy multicéghez, vagy bárhová, vagy kezdjetek saját legális vállalkozást, mert ennyi kitartással sikerre lehet azt is vinni, nem pedig 5 év börtönre, ami ráadásul szerencsésen 5 év, mert lehetett volna tényleg 20-30 is.
Így van.
Ott nagyon komolyan mérik meg ezt.
Így van.
Jó. Oké, ezek voltunk mára, ez volt Sam Bent története. Köszönjük, hogy meghallgattál minket, kedves hallgató. Ha tetszett és szeretnéd megköszönni, csak egy kattintásodba kerül azzal, hogy feliratkozol a csatornánkra Spotify-on, vagy amin éppen hallgatsz minket. Ha bármilyen észrevételed, ötleted van, őszintén nagy örömmel várjuk az elérhetőségeinken, amiket összegyűjtve megtalálsz az átlinkelve.hu oldalon. Köszi még egyszer, szia, sziasztok!
Sziasztok!